Az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Reformáció ünnepi istentiszteletünk kezdetén dicsőítsük Urunkat a 225. számú dicséret első versének eléneklésével, majd helyünket elfoglalva az összes többi verset énekeljük, és így dicsőítsük Urunkat. Az első vers így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Thank you.
Jöjjetek, imádkozzunk! Köszönjük azt neked, felséges Urunk, Istenünk, Jézus Krisztus, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. És köszönjük neked, hogy az a szeretet és kegyelem, amelyet ott a Golgotai kereszten megmutattál nekünk, ugyanaz újította meg az egyházat 500 évvel ezelőtt, ugyanez a kegyelem és szeretet nyilvánult meg reformátor elődeink életében. És köszönjük neked, hogy ugyanezt tapasztalhatjuk mai napig is mi mindannyian. Köszönjük, hogy te nem szüntél meg munkálkodni, és nem változtál meg. Köszönjük, hogy te vagy az, aki képes vagy megújítani szívünket, életünket, és köszönjük, hogy te igéd által, szent lelkeden keresztül meg is teszed ezt. Köszönjük, Urunk, hogy gyülekezetünk közösségébe együtt énekelhettünk neked, téged magasztalhattunk és imádhattunk énekszóban. Szeretnénk most, Urunk, szívünk alázatával eléd jönni, és kérni téged, hogy taníts bennünket a te utaidra, ismertesd meg magadat az igén keresztül. És ahogyan már énekbe is kértük, úgy hadd kérjük most imádságban is, mutasd meg nekünk szent fiadat. Kérünk, hogy te legyél a középpontba, és kérünk, hogy ami elhangzik, az hadd formálja a szívünket úgy át, hogy életünk akár megújulással, akár megtéréssel, de téged dicsőítsen. Vonj magadhoz közelebb, és ígéreted szerint, mivel te nevedbe jöttünk össze, légy itt közöttünk, áld meg rád figyelésünket. Kegyelmedben bízva, és azt kérve, kérünk, hallgass meg. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a kórus szolgálatát. Köszönjük a kórus szolgálatát. Istennek igéjét a rómaiakhoz írt levél 12. fejezetéből olvasom az első két verset. Kérlek azért titeket, atyámfiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Kedves testvérek, mint amint azt nagyon jól tudjuk, a mai napon a reformációra emlékezünk, amelyet Isten végzett el az egyházban, annak tagjai szívében, mint egy 500 évvel ezelőtt. Az események emberi oldaláról, hogy kinek milyen fontos szerepe volt ebben a változásban, már sokan beszéltek, sokan írtak különféle tanulmányokat, olvashatunk erről a sajtóban is. Ugyanakkor nekünk, Isten gyülekezeteként, elsősorban mindig arra kell figyelnünk, hogy mennyei atyánk Istennek milyen szerepe volt ebben a változásban, ő hogyan cselekszik, az ő munkája hogyan jelenik meg az emberi életeken keresztül. Erről pedig a Szentírásban olvashatunk, amely egyértelműen beszél Isten lelkének munkáiról. A felolvasott két igevers, bár nem fedi le mindazt, ami a reformáció alkalmával történt, de Isten emberi életeket átformáló munkájának nagyon lényeges részéről beszél. Arról, hogy az evangéliumot megismerő, azt elhívő embert Isten megváltoztatja gondolataiban, gondolkozásában, elméjében, és szívében arra indítja őt, hogy teljes életét odaszánja, odaadja neki. Ez az önátadás és megújulás a reformáció egyik motorja volt. Nagy reformátor elődeink életéből erre láthatunk példát. Mint adták oda magukat az élő Istennek, és mint változott meg, újult meg az ő gondolkozásuk. Nagy reformátorunk Calvin János jelmondata is, majdhogy nem ez lett, így hangzik, szívemet égő áldozatként Istennek szentelem. Az odaadás és a megújított szív gondolata rejlik ebben a jelmondatban. Ma Isten tiszteletünkön erről az odaszánásról és erről a megújulásról lesz szó a felolvasott két igevers alapján. Az első dolog, amit meg kell látnunk, hogy az életünk Istennek adása és az értelmünk Isten akaratához való igazodása olyan dolgok, amelyeket Isten minden hívő ember szívében el akar végezni. Azt akarja, hogy ez mint egy célként is legyen ott előttünk, amikor az ő igéjére figyelünk és arra hallgatunk. Ige hallgatóként ez kell, hogy legyen a célunk. Akár szószékről elmondott prédikációt, vagy kisebb csoportban elmondott bizonyságtételt, vagy bibliaórát hallunk, nem kívánhatunk ennél kevesebbet, mint hogy megváltozzon a gondolkozásunk, és hogy minket az elhangzottak arra indítsanak, hogy az életünk gyakorlatában is változás történjék, egyre inkább odaadjuk magunkat Istennek. Ha ennél kevesebbel is beérjük, és csak egyetérteni és helyeselni tudunk az elhangzottakkal, vagy az igéről pusztán filozofálgatni tudunk, vagy annak érzésére vágyunk egy alkalmon való részvételkor, hogy jól érezzük magunkat, akkor nem kívánjuk igazából azt, hogy az evangéliumot annyira megértsük, hogy meg is változtasson minket. Akkor alábbadjuk az igényeinket, testvérek. Pál apostol a rómaiakhoz írt levél első 11 fejezetében az evangéliumról ír. Azt nagyon részletesen több oldalról is kifejti. De ő nem érte be pusztán azzal, hogy az örömhírt csak közölje másokkal, mert akkor befejezte volna a 11. fejezet végével a levelet. Hanem beszélni akart arról, hogy mi is következik abból, hogyha én elhiszem az evangéliumot. A rómaiakhoz írt levél hátralevő részében nagyon gyakorlatias, erkölcsi, etikai útmutatásokat találunk. És ezeknek a bevezetése ez az első két vers. És ebben azt összegzi is Pál apostol, hogy milyen hatással van az evangélium a hívő emberre. Arra indítja őt, hogy odaadja életét Istennek, megjobbítva cselekedeteit, megváltoztatva az életvitelét, a naponkénti rutin feladatokat, a gondolkozását, és megújítsa az ő szívét, az ő akaratához kösse azt. A reformáció alkalmával Isten ezt a munkáját végezte el nagyon sokak életében. Mert akkoriban is, ahogy manapság is, sokan megelégedtek azzal, hogy hittek Istenben. De mindegy volt, hogy mit. De közben életük nem jobbult meg, nem változott meg. A hit része volt az életüknek, a vasárnapi istentiszteleten való részvétel szintúgy, valahol kötelező is volt, a törvény is előírta. De az, hogy az istentisztelet után az életem megváltozzék, az nem volt gyakorlat. A reformáció idején megtért emberek Számára azonban nem volt elég az elméleti hit, hanem életük megváltozása az odaszánásához vezetett az evangélium igazi elhívése és elfogadása. Ez pedig azt jelenti ránk nézve, testvérek, hogy amíg Isten igéje nem változtatja meg gondolkozásomat és cselekedeteimet, nem Isten akaratához igazítom, addig hiába mondogatom, hogy hiszem az evangéliumot, hiába mondogatom, hogy keresztény módon élek, igazából még nem értettem meg az evangéliumot annyira, hogy az hatással legyen rám. Addig csak esetleg valami intellektuális dolgot jelent számomra, amiben gyönyörködhetek, egyet értek, de igazi hatása nem volt rám. Jakab apostol azt írja a levelében, hogy a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. Pál apostol ugyanezt mondja, csak más megközelítésben ebben a két igeversben. Mert azt mondja, hogy az a hit, amely elfogadja az evangéliumot, amit hallott intellektuálisan, de cselekedeteit és életét nem változtatja meg az embernek, és nem vezette el oda, hogy teljesen oda akarja magamat adni mennyei atyámnak, azt mondja Pál, hogy az a hit halott önmagában. Az Istennek való odaszánás és az elménk megújulása nem egy opció, nem egy lehetőség, amit választhat a hívő ember, hanem az evangélium következménye. Aki ténylegesen elhitte az evangéliumot, annak megváltozott az élete. Ezért történt az, hogy a reformátorok az evangélium újbóli felfedezésekor nem elégedtek meg azzal a belső örömmel, amit éreztek, amikor el is hitték azt. Luther Márton, amikor a római levél tanulmányozása közben felfedezte az örömhét, hogy az igaz ember hitből él, és hogy kegyelemből van üdvösségünk Jézus Krisztus áldozata által, nem pedig cselekedetekből, örömöt érzett a szívében, az üdvözültek örömét. De nem maradt meg ennél, hogy de jó nekem, hiszek, enyém az evangélium, az üdvösség, és örömmel élhetem az életem. Hanem arra motiválta őt az igazi evangélium megértése, hogy saját életét is egyre inkább az igéhez igazítsa, aszerint alakítsa, és ez vezette el oda, hogy nem tudta békésen eltűrni azt, hogy másokat hogyan tart rabságban, akár a búcsúcédula árusítás, akár bármi más egyéb. Hanem látta, hogy az igének meg kell újítani az életeket, meg kell változtatnia, oda kell teljesen szentelni magunkat Istennek. Eszerint, az evangélium szerint akarták a reformátorok, és tették is, hogy megújítsák a gyülekezeteket és az egyházat. Így mi sem elégedhetünk meg pusztán annyival, hogy az evangéliumot ismerjük és örülünk annak, hanem mindenestől, nem csak lelkiekben, hanem testiekben is, cselekedeteinkben is, Istennek kell odaszánnunk magunkat. Másodszor azt kell hangsúlyoznunk ez alapján, az ige alapján, hogy ez a változás csak is az evangélium igazi elhívése, elfogadása után következhet be bárkinek az életében is. Azért kell ezt hangsúlyozni, mert napjainkban is örök kérdésről, hogy hogyan változik meg az ember és lehet egyre jobbá, a világ nagyon sokféle választ ad. Sokszor azt mondják, hogy az ember nem változhat meg. Ez teljesen reményvesztett nézőpont. A világ másik válasza pedig az, hogy az embereknek elég pusztán megmutatni a helyes erkölcsi életet, tanítani kell őket arra, hogy bizonyos helyzetekben hogyan döntsenek, és majd képesek lesznek önerőből aszerint cselekedni és élni. A legtöbben ez utóbbi tartják igaznak. Hisznek az ember erejében és képességében. Sokan elmésen és érthető módon dicsérete méltó tehetséggel beszélnek erkölcsi és etikai kérdésekről, amelyek népszerűvé válnak, és ezért sokan felfigyelnek rájuk. Sok könyv fogy az irodalomból, sokan vásárolnak ilyen témájú irodalmat, sok előadás, beszélgetés hangzik el érdekes és aktuális kérdésekről. Csak hogy a világi bölcsesség nem azonos az evangéliummal, nagyon különbözik attól. Calvin János azt mondja, hogy a világi bölcsesség, amely arról beszél, hogy hogyan kell jól élnünk, és hogyan változik meg az ember, olyan, mint az alap nélküli ház, föld feletti látható része. Lehet, hogy szép színesek a falai, jó erőseknek látszanak. Lehet, hogy az ablakok elrendezése is nagyon szép és díszes, és még a tetőtér is nagyon praktikusan van beépítve. Az ember ránéz a házra, és jóleső érzés fogja el. De mivel nincsen alapja a háznak, ezért ez össze fog dőlni és össze fog omolni. Ezzel szemben az evangélium igazi elhívése, Isten és Krisztus üdvözítő megismerése által az ember újjászületik, és képessé válik Isten lelke által a jó cselekvésére. Addig hiába adnak elé mindenféle tervet, okos tanácsot, hogy ezt így és úgy kellene tenni, mert sem ereje, sem akarata, de még vágya sem jelenik meg a szívében, hogy az Isten szerinti jót tegye. A reformáció előtt is voltak már kísérletek az egyház megújítására. Az előreformátorok munkásságáról beszélek. Hívő emberek voltak, és látták az egyház nyomorúságát, és csodálatos módon munkálkodtak. De sokuk abba a tévedésbe esett, hogy az embereket pusztán értelmileg akarták meggyőzni. Megmutatni, hogy ezt kell tenni, és tedd. És nem látták meg, hogy erre képtelenek. A reformáció csodája az, hogy Isten az evangélium által az embereket hitüknél fogva szólítja meg. Elhiszed-e azt, és újjászületsz-e azáltal? Mert az evangélium által újjászületett ember képes megváltozni Isten benne elvégzett munkája révén. Tehát a kérdésre, hogy hogyan lesz az ember jobbá, Pál apostol és az ige azt a feleletet adja, hogy az evangélium elhívése által. Ezért hivatkozik az apostol erre, amikor arra szólítja fel a hívő testvéreit, hogy adják oda magukat teljesen Istennek, és változzanak meg. Mert mit olvasunk, mit mond az apostol? Azt mondja, kérlek azért titeket, atyámfői, az Istennek irgalmasságára. Mire alapozza az ő kérését? Hogy adják oda magukat, és változzanak meg gondolkozásukban? Isten irgalmasságára, arra az evangéliumra, amit az apostol korábbiakban kifejtett, amit a római gyülekezet tagjai el is hittek. És erre az örömhírre alapozva kéri őket, hogy adjátok oda magatokat. Nem az ember képességére, hanem Isten tettére, az örömhírre appellál Pál, és szólít fel bennünket is. Add oda teljesen magadat Istennek, és változzál meg értelmed megújulása által, hogy megismerjed Istennek jó, kedves és tökéletes akaratát. A reformátor elődeink ezt az alapigazságot ismerték meg, és fedezték fel. Azok, akik igazán megismerték Isten irgalmát, irántunk való szeretetét és kegyelmét, azok képesek odaszállni magukat az élő Istennek. Sokan próbálkoznak napjainkban is rájönni az új reformáció receptjére, és különféle praktikákat javasolnak még nekünk keresztényeknek is. Isten azonban mindig az igéje alapján cselekszik, és újít meg minket. Az igében pedig mindig az ő irgalmára és az evangéliumra hivatkozva szólít fel minket a változásra. Sokan hívők közül is keresik életük, cselekedeteik változásának hogyanjára a feleletet. Hogyan élhetek egyre inkább Istennek odaszánt életet? Hogyan jobbítsam meg a cselekedeteimet? Az apostol válasza ez, ismerd meg egyre jobban Isten irántad való irgalmát. És ha ebben az ismeretben előbbre jutsz, és ezt el is hiszed, nem csak megismered, el is hiszed, bízol benne, az iránta való hálában is növekedni fogsz, és ez a hála pedig az alapja a mi engedelmességünknek. A kérdés mindig az, elhisszük-e Isten irgalmát, és elhisszük-e azt, hogy van még miben elmélyülnünk ezt illetően. Sokszor letudott dolognak gondoljuk, hogy én egyszer már elhittem Istennek felém irányuló irgalmát. Mit lehet abban még elmélyülni? Hát a naponként adott irgalmat, a naponként megújuló kegyelmet, türelmet és szeretetet egyre inkább megismerni. Péter apostol is arra biztat minket a levelében, hogy növekedjünk a kegyelemben és Jézus Krisztus ismeretében, mert ez az, ami megváltoztatja a hívő embert. Ez az, ami megújítja a gondolkozását, és ez az, ami segít újból és újból odaszánni magunkat Isten szolgálatára, az élet Isten tiszteletére. Harmadszor pedig arról beszél az apostol, hogy az említett önátadásnak nem szabad felszínesnek lennie, hanem a lehető legmélyebben, szívünk gondolataiban kell megtörténnie. Azért kell ezt hangsúlyoznia neki, mert létezik olyan is, hogy valaki felszínesen adja oda magát, meg értelmében is. Létezik olyan, hogy valaki azt hiszi magáról, hogy én megváltoztam a gondolkozásomban, megújultam, de közben nem ez történt. Előfordul az, hogy valaki bekerül egy közösségbe, egy gyülekezetbe, egy gyülekezeti csoportba, és annak viselkedéséhez, szokásaihoz, értékrendjéhez igazodik az ember. De főként akkor teszi ezt meg, amikor közöttük van. Gondolatai azonban nemigen változnak meg. És ez azt jelenti, hogy bár képessé válik arra, hogy tudjon úgy gondolkodni, mint a többiek, képes megérteni őket, az elhangzottakat, de amikor kikerül közülük, igazából még mindig másként gondolkozik, és inkább a világhoz igazodik, mint sem Istenhez. Létezik ilyen felszínes megváltozás, hogy az ember azt gondolja, hogy én keresztény vagyok, de amikor egyedül maradok, továbbra is a régi énem szerint élek és a világhoz ragaszkodom. Lehet így is idézőjeles kereszténynek lenni. A valóság viszont az, hogy az ilyen ember képtelen a belső változása, mert még nem mélyedt el Isten irgalmában teljesen. Inkább az emberekhez, mint sem Isten akaratához akar igazodni. Ezért mondja Pál apostol, hogy ne szabjátok továbbá magatokat a világhoz. Nem csak azt mondja, hogy keresétek Isten akaratát, mert előbb meg kell történnie annak, hogy el kell szakadnunk a világtól. Nem lehet úgy megfogni valamit, hogy még az előzőhöz ragaszkodom. És itt a világ szó elsősorban az emberek gondolkodását és erkölcsét jelenti. Ne ragaszkodjatok korábbi életetekhez úgy, ahogyan a többi ember cselekszik és gondolkozik. Ne tegyetek úgy. Ezt is azért fontos hangsúlyoznunk, mert sok esetben kicsit általánosítjuk azt, hogy mit is jelent a világhoz tartozni és a világi gondolkozás. Sok esetben azt hiszük, hogy csak a szélsőséges gondolkozású emberek tartoznak a világhoz. Hedonisták, függők, bűnözők. De igazából az ige szerint mindenki a világhoz tartozik, aki nem Istenhez szabja gondolkozás módját. Ebbe pedig mindannyian beletartozunk. Én is beletartozom, a világhoz tartozom, amennyiben a dolgaimat a magam elképzelésem szerint alakítom, és nem Isten akaratához igazítom. Pál ezt a felszólítást, hogy ne a világhoz szabjuk magunkat, gyülekezeti tagoknak írta, akik hívők voltak, a római gyülekezet tagjai. Nekik mondta, hogy ne szabjátok magatokat továbbá a világhoz. Ne gondoljuk tehát azt, testvérek, hogy bennünk nem él tovább a világiasság lelkülete, hogy minket nem kísérthet az, ami a világot is megkísérti. Reformátor elődeink elsősorban az egyházban eluralkodott világias gondolkodás és az ebből eredő bűnök ellen küzdöttek. nyílt bűnök ellen is küzdöttek, amikről egyértelmű volt, hogy az Isten szemében utálatos. De azokról nem volt kérdés, hogy azt abba kell hagyni. Az, hogy valaki alkoholista volt, vagy állandóan csak bálokon vett részt és lerészegedett, egyértelmű volt, hogy azt be kell fejezni, azt a gyakorlatot nem lehet tovább gyülekezeti tagként és hívőként tovább tartani. De az akkori egyházban is létezett a kegyesség látszata. Istennek tiszteletének megszokott módja. Gyakorolták az emberek az imádkozást, a bűnvallást a gyónásban. A bűnökért való elégtétel gondolata és gyakorlata megvolt már akkor is. Az almizsnaosztás a szegényeknek, az adakozás az egyház céljaira. Mindezek megvoltak. Látszólag helyes tettek, mégis azt kell mondani az ige alapján, és reformátor elődeink ezt vállalták fel, hogy kimondják, hogy a gyakorlat mögött világias gondolkozás állt. Nem történt meg a gondolkozás beli megújulás. Az ezek elleni küzdelem nem mindig látványos, és nem mindig abban merül ki, hogy valamilyen gyakorlatot abba kell hagyni. Mert a reformátor elődök nem hagyták abba sem az imádság gyakorlatát, sem az alamizsnaosztást, sem a többi említett dolgot. Ezek az ige alapján helyes cselekedetek voltak, csak a tartalom változott meg. Megtörtént a szívbeli reformáció, mert nem érdemként tekintettek ezekre a dolgokra továbbá hívő elődeink, hanem Isten iránti hálával végezték őket, mint okos Isten tiszteletet. Miért? Mert gondolataikban meg kellett változniuk, nem mindig csak a tettekben. És Isten lelke megváltoztatta őket. Megértette, hogy egy helyes cselekedet mögött lehet helytelen gondolkozás is. Calvin Jánost sokan szigorúnak tartják amiatt a rend miatt, amit Genf városába vezetett be. A város vezetőségével együtt bezáratta a kocsmákat, betiltotta a szerencsejátékot, a bálokat, amelyek többnyire kicsapongásokba és dorbézolásokba mentek át. Sok olyan döntést hozott a városi tanáccsal együtt, amely népszerűtlenséghez vezetett. De miért tette ezt? Azért, mert rigójás ember volt, azért, mert farizeus volt, és mindenkit uralni akart a törvények által. Nem ezért, hanem mert komolyan vette a szív megújulását, és az életet reformálta meg. Gondolatnak, hitvallásnak és tettnek egységesnek kell lennie az ember életében. Különben képmutatókká válunk. Még egyszer mondom, gondolatnak, hitvallásnak és tettnek egységesnek kell lennie. Mert ha nem, akkor képmutató módon élünk. Ha őszintén Isten akaratához igazodunk, akkor életünknek is tükröznie kell ezt. Ezt képviselték a reformátorok. Ezért kívánták azt, hogy ne csak a gyülekezetben történjen változás, hanem a város életében is, a hétköznapokban. Úgy akartak élni, ahogyan az Isten is megparancsolja nekünk igében. És ez az, amit Pál apostol okos Isten tiszteletnek nevez. Nem a gyülekezetben végzett Isten tiszteletet, hanem az életünk Isten tiszteletét. Az, amit az életben teszünk. Ennek alapja pedig gondolataink és értelmünk megújulása. Ez a megújulás pedig két dolgot jelent. Először is mindenképpen azt, hogy csalódnunk kell az emberi értelemben, még konkrétabban a saját értelmünkben. Mert amikor az ige felszólít minket, hogy változzatok meg elmétek megújulása által, azt mondja ki, hogy a régi gondolkozásmódotok nem jó, nem maradhat meg. Mert a réginek nem része Isten, és nem része az ige. Meg kell újulnotok, meg kell ismernetek Isten akaratát, ahhoz, hogy gondolkozásmódotokban is meg tudjatok változni. az alapnak kell megváltoznia. Hogy a saját bölcsességemre alapozok, vagy Isten akaratára. A kettő nagyon különbözik. És ezt kérdésként fel is tehetjük magunknak, testvérek, megváltozott-e már így az én gondolkozásmódom? Mindenben oda mentem-e Istenhez, és megkérdeztem mindennel kapcsolatosan, hogy te mit akarsz, és hogyan gondolkozol erről. Nem csak az életünk bizonyos részeivel kapcsolatosan, mindennel. Másodszor pedig ez a megújulás azt jelenti, hogy képessé leszünk megérteni Isten akaratát. Mert azt mondja az apostol, hogy miért van szükség megváltozásra. Azt mondja, változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek akarata. Ha nem történik meg a világ elengedése, ha nem történik meg, nem születik meg a szívünkben az a vágy, hogy én másként szeretnék gondolkozni, és többé nem a megszokott értékek szerint szeretnék dönteni, amit akár otthon, akár a világban tanultam, vagy a saját tapasztalatomból alakítottam ki, hanem többé az Isten igéhez akarok igazodni. Ennek a vágynak meg kell születnie bennem, hogy szeretném a új módon másként gondolkoznék. És ezért lehet könyörögni, kérni az atyától, hogy Uram, változtasd meg gondolataimat. Krisztust felöltözni addig nem tudjuk, amíg magunkat meg nem tagadjuk, a gondolatainkat. Addig nem fogjuk megvizsgálni Isten akaratát, mondja Pál, amíg nem újulunk meg abban, hogy mi alapján akarunk gondolkozni. Amíg nem adjuk oda magunkat teljesen neki, és nem vesszük észre, hogy az Istenéi vagyunk, és a gondolkozásunk is Istenné kell, hogy legyen. Az övéhez kell, hogy igazodjon. Amíg ezt nem Istenhez szabjuk, addig azt kell mondanunk, hogy az elménknek megújulása van szüksége ahhoz, hogy megértsük Isten akaratát. És ez azt is jelenti, hogy amíg nincs ez a változás, addig elménkkel, Istennel ellenkezni fogunk. Lehet, hogy helyeseljük az igét, de legbelül még mindig ott lesz bennünk az ellenkezés, hogy de én mást akarok, és másként cselekszem is. Megújulás nélkül a világhoz való ragaszkodásunk nem szűnik meg. Nem tudjuk Isten igéjét megvizsgálni és megérteni. Tehát az ige arra szólít fel bennünket, hogy ne csak arra figyeljünk, amit teszünk, hanem arra is, hogy mit gondolunk másként, mint az Úr. Mert a tetteinket tudjuk jól, mindig az azokat kiváltó gondolatok előzik meg. És Isten a szív reformációját akarja véghez vinni bennünk. Mivel ezt megértették a reformátorok, Istennek ezt a munkáját, ezért tértek vissza az egyetlen igazi mércéhez, ami Isten akarata szerint való, a Szentíráshoz. Azért egyedül a Szentíráshoz ragaszkodtak, mert elméjük csak úgy újulhatott meg, ha Istenhez ragaszkodnak, ha őt ismerik meg egyre jobban. Hogyan változhatna meg az ember, ha nem akarja elhagyni régi önmagát? Hogyan lehetne új gondolatnak hely a szívünkbe, ha még a világi dolgokhoz ragaszkodunk, és a világi kívánságoknak adunk helyet? Hogyan újuljak meg értelmemben, ha nem vizsgálom meg, hogy mi Isten akarata életemmel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban? És ha megújult az értelmem, hogyan szolgálhatnám Istent, ha nem adom oda teljesen magamat neki, okos Isten tiszteletül. Ha nem születik meg a vágy bennem, hogy az életemmel tisztelni akarom Istent. Mindezek egymásból következő dolgok, amelyek Isten munkái bennünk. Mégis az ezekre való törekvés, a világias gondolkozás elhagyása, Isten akaratának megvizsgálása, az ahhoz való igazodás, önmagunk megtagadása, és Istennek adása, mindezek olyan irányjelzők, amelyeket követnünk kell. Az ige fel is szólít bennünket erre. És végezetül hadd fejezzem be azzal, amiről már tettem említést, hogy mindezt nem lehet parancsszóra cselekedni, sem pedig a büntetéstől való félelemből. Az ember nem fog megváltozni ezektől, hogyha retteg Istentől. Csak úgy változik meg az ember, ha megismeri Isten irgalmát, és egyre jobban elmélyed abban. Mert Isten nem szolgai félelemmel, hanem kegyelmének önkéntes és örömteli szeretetével akar minket magához kötni. Nem rettegő gyermekeket akar maga mellett, hanem olyanokat, akik tudják, mit tett értük Isten, annak örülnek, és hálából őt akarják követni. Ezért tudatja velünk Isten az ő irgalmát, hogy abból származzon önmagunk nekiadása. Sokan vannak, akik azt tartják, hogy a kegyelem túlhangsúlyozása lustává teszi az embert, és semmisé teszi a tiszta életre való felszólító parancsolatokat. Sokan azt gondolják, hogy keménynek kell lenni, és ezek hatására fognak a hívők is megváltozni. Valóban következetesnek kell lenni, és Isten parancsolatait nem tehetjük félre, de ahogyan Calvin is mondja, semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten iránti engedelmességre a hívőket, mint az iránta való isteni jóság komoly meggondolása. Ezért kér minket az apostol, mert ezt mondja, kérlek titeket, atyám fiai. Parancsolhatna is. Mondhatná azt, hogy hatalmi szóval parancsolom nektek. De kér, mert önkéntes, örömteli szeretetet kíván, amelyből fakad az önátadás és az értelmi megújulása. Kér minket Isten, mint egy az apostolon keresztül, hogy életünket hálából, nem szolgai félelemből, nem kötelességtudatból, hálából szenteljük ő neki. A reformáció alkalmával csodálatosan megmutatta mi Urunk, hogy ez mennyire lehetséges, és micsoda gyümölcsei vannak annak, ha az ember ezt megkapja az Úrtól, és ő maga is kéri ezt, és ő maga is erre törekszik. Istenünk tegnap, ma és örökké ugyanaz, ugyanígy munkálkodik ma is bennünk. Az evangélium az ő irgalmának és kegyelmének felragyogtatása által akar minket magához közelebb vinni, és azáltal kérlelménket, szánjátok oda magatokat Istennek okos Isten tiszteletül, és változzatok meg értelmetek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, mi az ő jó, kedves és tökéletes akarata. Könyörülő atyánk, segítsen minket ebben, újítson meg bennünket nap mint nap, és egyházunkat. Jöjjetek, imádságban forduljunk hozzá, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, mindenek előtt az evangéliumért, azért, hogy számodra annyira értékesek voltunk, hogy egyszülött fiadat adtad értünk, nem azért, mert jók lettünk volna, mert nélküled lelkileg halottak vagyunk, hanem mert te irgalmas és könyörületes atyánk vagy. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy önmagadat áldoztat fel azért, hogy mi élhessünk, és hogy a te feltámadásod a mi reménységünk az örök életre. De köszönjük azt is, hogy megígérted, hogy elküldöd a Szent Lelket, aki megváltoztat bennünket, megújít. Kérünk, Urunk, hogy azokat, akik megálltunk ezen az úton, akik a te követésedben már egy ideje ugyanott tartunk, segíts előbbre jutnunk. Te mélyíts el bennünket a te irgalmad ismeretében, hogy valóban egyre inkább őszinte örömmel és hálával oda tudjuk magunkat szentelni neked. És kérünk, hogy hadd szülessék meg a vágy a szívünkben, ha még nem lenne meg, vagy hadd erősödjön meg arra, hogy megújuljon a mi gondolkozásunk és értelmünk. Annyi kísértés közepette engedünk, Úrunk, a világnak. Kérünk téged, hogy ebben is segíts meg minket, harcainkban te adj erőt hozzád fordulni és hozzád ragaszkodni. Kérünk, hogy te tárd fel előttünk ígédet, amikor naponként olvassuk azt, és add, hogy hasson a mi életünkbe, szívünkbe, újuljon meg gondolkozásunk napról napra, és kérünk, Urunk, hogy ezáltal a tetteink, cselekedeteink, életünk is, és ezáltal hadd ragyogjál fel te magad, mert az életünk okos Isten tiszteletté válhat. Kérünk, Urunk, hogy segítsd az erőtlent, megfáradtakat, az egyedül levőket. Add, Urunk, hogy veled való közösség öröme naponként hadhassa át az ő életüket. És külön hadd imádkozzunk azokért, akik az elkövetkezendő napokban megemlékeznek elhunyt szeretteikéről és fájdalomban szívükbe. Te legyél az ő erősítőjük és vigasztalójuk. És kérünk, Urunk, hogy mi magunk is hadd újuljunk meg családjainkban, munkahelyen végzett gyakorlatainkban, akár a szabadidőnket, hogy hogyan töltjük, ebben is hadd változzunk meg, hadd kerüljünk egyre inkább közelebb te hozzád, hogy a világ meglássad tanítványaid vagyunk, és téged magadot keressen, és téged lásson meg. Köszönjük eddig elvégzett munkádat az életünkben, gyülekezetünkben, egyházunkban. Köszönjük, hogy te ugyanúgy munkálkodsz, mint korábban. Kérünk, Urunk, hogy újíts meg népünket, adj ébredést, minél többen fedezhessék fel az evangéliumot, és szentelhessék magukat oda neked. Újítsd meg egyházunk gyülekezeteit, add, Urunk, hogy az élő ige evangélium hadd hangozzék el. Köszönjük azokat a testvéreket itt a gyülekezetben és az egyházban, akik az evangéliumot hirdetik, erősítsd meg őket ebben a szolgálatokban. És kérünk, Urunk, hogy újítsd meg a népünk vezetőinek gondolkozását. Köszönjük azokat, akik hozzád igazodnak. Kérünk, Urunk, hogy döntéseikben is téged tudjanak keresni és szem előtt tartani a te akaratodat. Kérünk, hogy újítsd meg Európa vezetőinek életét, hitét, szívét, gondolkozását, és add lelked bölcsességét kezelni a kialakult helyzetet. Külön hadd könyörögjünk kárpátaljai testvéreinkért, akik háborúban vannak, te légy az ő kősziklájuk, erős váruk, akikhez menekülhetnek ilyen erős megpróbáltatás idején is, és kérünk, Urunk, hogy a béke ügyét te mozdítsd elő. És kérünk, Urunk, hogy hadd adjunk neked hálát gyülekezetünkért. Köszönjük, hogy te lehetsz a középpontba. Kérünk, hogy továbbra is vezess minket ebben. Ígéreted szerint maradj velünk minden napon a világ végezetéig, addig, amíg eljössz, és magad velé veszel minket abba a boldogságba, amelyet a Golgotai kereszten megszereztél és megígértél nekünk. Kérünk, hogy addig is hadd lehessünk hűek hozzád, hadd várjunk téged, hadd szolgáljunk őszinte, hittel és hálával. Köszönjük, hogy a bennünk elkezdett munkádat elvégzed a manapra. Legyen áldott ezért is a te háromszor szent neved. Amen. A mi Urunk itt tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. az áldás vétele előtt a 479. számú dicséret szavaival forduljunk a mi Urunkhoz, és kérjük őszinte hittel és szívvel, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Az összes versét énekeljük el a dicséretnek. Fogadjuk Isten áldását. Járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedette gyümölcsöt teremvén, és növekedvén az Isten megismerésében. Őneki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Isten velünk, áldás békesség.